Ez a Térképi Info Podcast az ELTE Térképtudományi és Geoinformatikai Intézetének podcast műsora, melyben minden hónap második kedjén érdekes beszélgetéseket hallhattok térképészetről, geoinformatikáról, távérzékelésről, navigációról, földtudományokról és egyéb rokontudományágakról. Én Pál Márton egyetemi docens vagyok, és podcastes csapatunk nevében remélem, hogy érdekes információkra találtok, és továbbra is hallgatni fogjátok műsorunkat. Tisztelettel köszöntöm a hallgatókat. A mai adás vendége Fehér Zsombor, akinek a személye hát több tekintetben is különleges. Első körben talán azért, mert alapszakos hallgatókkal ritkán készül interjú, sőt, még szerintem nem is volt rá példa. A másik pedig az, hogy miért is beszélgetünk most, hiszen Zsombor repül. És nem elég, hogy repül, egy ilyen repülős tájékozódási versenyen is, ha jól fogalmaztam, részt vett nemrégiben, amivel a hát, csapatával, ha jól mondom, első helyezést ért el, de javíts ki, ha nem jól mondom. Erről a sportról, a magáról a repülésről, illetve a térképekkel, geoinformatikával való kapcsolatáról beszélgetünk ma Zsomborra. Hát is adom neked a szót, és mielőtt még helyesbíted azokat, amiket az előbb esetleg rosszul mondtam, azelőtt hadd kérdezzem meg azt, hogy miért is választottad te azt, hogy térképekkel szeretnél foglalkozni, hogy te térképész hallgató, vagy jelen esetben még földtudományi alapszakos hallgató, de ezen a szakirányon szeretnél tanulni.
Köszöntöm én is a hallgatóságot. A felkonferálás végére reagálva, én nekem úgy indult ez a földtudományi per térképészeti képzés, hogy alapszakos, földtudományos hallgatóként, mikor tovább kellett tanulni, engem a meteorológia nagyon vonzott, már akkor is. Én gyerekkoromban vitorláztam vizen, Balatonról jövök, Balatonfüredi vagyok, szóval ez így alapból adta magát, és mellette repültem, először vitorlázó repülővel, utána későbbiekben pedig motoros gépekkel, és emiatt így a meteorológia nagyon közel állt hozzám, unblock a földtudományokat is szeretem, szóval ez volt a cél. Majd az első fél éves bevezető tárgyak után rájöttem, hogy nem teljesen az a meteorológia, amit én szerettem volna csinálni, viszont mindig is érdekeltek a térképek, meg volt a lehetőség a választásnál, hogy térképészetre jövök, és mivel alapból ezek is nagyon kapcsolódtak az érdeklődési körömhöz, így a térképészet szakirányt választottam.
Mint említetted, itt igazából mind a két hobbithoz kapcsolódnak a térképek. Most persze adottság az, hogy a Balatonnál vitorláztál, de hogy kerültél te kapcsolatba a repüléssel? Már azért az annyira nem evidens, mint... Na, a vitorlázás se teljesen evidens, de kevésbé talán a repülés.
A repülés az nálunk családi hagyomány. Szüleim, nagybátyám mind repültek, fiatal korukban szintén vitorlázó repüléssel kezdték, még annó Miskolcon a Borsodi Repülő Egyesületben, és így ez végigkísérte, mint hát anyukámnak nem, de többi családtagomnak az életét végigkísérte, apukám harci helikopterpilóta volt, nagybátyám végig repült, oktatott különböző típusokon, és miután apám leszerelt, utána nyugállományozott katonaként továbbra is a repülés közelében maradt, ejternyős söket vitt fel, vitorlázó repülőgépeket vontatott. És mivel én ott voltam mindig kicsiként, már nagyon kiskoromban bekerültem ebbe a közegbe, úgy kezdődött, hogy mindig beültem az üres körökbe, apukám ölébe, ő állította a pedálokat, én pedig csináltam minden mást, amit elértem. És így már körülbelül szerintem 4-6 éves koromtól kezdve nagyon sokat repültünk így együtt.
És hogyan állósodtál?
Gimnázium végén elkezdtem vitorlázó repülni, ugye ez minden repülésnek az alapja, a vitorlázó repülés, nincs hajtómű, csak maga az aerodinamikára és a természeti erőkre lehet hagyatkozni, 16 évesen már lehet egyedül repülni. Ebben kezdtem Börgöndön, az Albatrosz Repülőegyesületnél, és bekerültem az elején a Honvédségnek ma ifjú pilóta program névűen futó programjában, akkor még nem volt így megnevezve, de az volt a célja, hogy kadét hallgatóknak nyári tábor szervezése után, akiket érdemesnek találtak arra, hogy esetleg katonai pilóták legyenek, nekik finanszírozták egy ideig a képzésüket. Én ebbe belekerültem, és így a honvédség támogatásával tudtam vitorlázó repülni. Mikor eljött a felvételi időszak, akkor a tanulmányaimra koncentráltam, és mikor felkerültem Pestre az egyetemre, belekezdtem a motoros repülős gépképzésbe, ez konkrétan egy LAPL, egy Light Aircraft Pilot License megszerzése volt az első cél. És így kerültem bele a repülésbe. Innentől csináltam a képzést, és mostanra meg már egyre nagyobb fokozatot, egy PPL, egy Private Pilot License nevű jogosításom van, ami egyhajtóműves, dugattyúmotoros, légcsavaros, maximum 6 fő befogadására alkalmas kisrepülőgépek vezetésére jogosít fel, nappal látva repülés, tehát nem műszerrepülés, hanem látva repülési szabályok mellett.
Milyen gyakran repülsz? Mennyire tudod ezt így az egyetemi kötelezettségeid, meg minden más mellébe éveszteni a mindennapokban?
Általában a hétvégék, esetleg a péntek délutánok voltak nekem, amikor én repülni tudtam a nappali hallgatói jogviszony mellett. Általában a kisgépes repülés ez ilyenkor is aktív. A hétvégén van nagy üzem, tehát ilyenkor érnek rá az emberek munka után. Igazából ez is olyan, mint az összes többi hobbi, hogy a szabad időben.
De akkor szállítasz is embereket?
Még nem. Jelenleg magamnak repülök, ami azt jelenti, hogy a saját időgyűjtésemre, miután megszerzi az ember a jogosítást, az, hogy következő szintre léphessen, közte lerepült időnek kell eltelnie. Tehát folyamatosan kell repülni, gyűjteni az órákat a repülési naplóba, most éppen ezt csinálom. Ezt lehet annyival kiegészíteni, hogy nem pénzkereseti célból, költségmegosztással elvihetek másokat.
Mesélj már egy kicsit arról, hogy mindezek tükrében te hogyan kerültél kapcsolatba ezzel a kupával, amin hát mondjuk úgy, hogy nagyon jó eredményt értetek el. Meg hogy mi is ez egyáltalán.
Ez fontos tudni, hogy ez az első Roger kupa, az a Roger Flight School első precíziós repülős rallia volt. A Roger Flight Schoolnál tanultam én repülni, tehát ez a repülős iskolámnak a szervezése volt, és meg volt nyitva igazából a nagy közönség részére, de a célja az volt, hogy az iskolában tanult pilótáknak legyen egy kicsit magasabb szintű navigációs kihívásuk, hogy ne csak a klasszikus saját kedvünkre való repülést érezzük meg, hanem legyen egy egyel nehezített feladatunk. Alapból ez a repülős rally világa, ezt úgy lehet megtalálni nemzetközi szinten, hogy FAA, tehát a Federation Aviation Association Precision Rally, tehát precíziós repülős rally. Itt nem a sebesség a lényeg, hanem a precizitás. És ugye ezt az iskola rendezte, ezt a kupát, ez független volt a Magyar Repülős Szövetség által rendezett versenyektől. Ez inkább kihívás volt, mint sem éles verseny.
De akkor tehát, vannak ebből éles versenyek
tehát
is.
Tehát ebből van magyar bajnokság. Ez nem a bajnokság része volt ez a verseny.
Viszont gondolom nem egy rossz belépő esetleg.
Igen, a úgymond profi versenyzői közegbe azért ez egy elég jó belépő.
Mit jelent ez, hogy precíziós repülős rally? Mert most oké, külön értem a szavakat. De hogyha összeteszem ezt a kifejezést, akkor nem biztos, hogy el tudom egy laikusnak vagy bárkinek magyarázni, hogy akkor hogyan zajlik egy ilyen verseny. Mutasd már be, ezt légy szíves.
A repülős versenyzés világát azt nagyon kevesen ismerik. Tehát a motorsportot sokan ismerik, az egyéb technikai sportokat sokkal többen ismerik, a repülős versenyzés világa az kevésbé ismert. Három nagy irány van, az egyik az a Red Bull Air Race, amit itt Budapesten is többször volt. Ez igazából, hogyha lefordítjuk, ez az akadályfutásnak felel meg. Van a Renault Air Rally, ez a gyorsasági futás, tehát ez a körpályán való atlétizálásnak felel meg. Ez a klasszikus autó vagy motorsporthoz hasonló gyorsasági verseny. És van a precíziós rally, ez pedig egy teljesen egyedülálló, hát a nevében is rallira emlékeztet, tehát ez nem kijelölt pályán mozgó verseny, hanem ennek az a lényege, hogy van egy feladatlap, ami úgy néz ki, hogy vannak rajta pontok, amik meg vannak adva egy sematikus térképrajzzal, és ezeket a pontokat kell érinteni. Ezek a fordulási pontjai a versenynek. Ahhoz, hogy megrepüljük a versenyfeladatot, először ki kell szerkeszteni az útvonalat. Ezt az útvonalat nem adják meg a versenyrendezők, hanem csak a feladatlapon a fordulási pontok vannak megadva. Általában ez úgy van, hogy egy darab pont az fixen megvan adva, valamilyen ismert ponthoz viszonyítva, például a bázis repülőtértől 230 fokra 15 kilométerre egy körforgalom. Ez lesz a valahanyas pont a sorban, és az összes többi pont ehhez a ponthoz, vagy különböző pontoknak a kapcsolatához vannak viszonyítva. Tehát például a 3-as pont, azaz 1-es ponttól 10 fokra 30 kilométerre egy híd. A 4-es pont az 1-es és a 3-as pontból húzott egyenesek meccéspontja. És akkor, ha megvan az összes pont, akkor ezt fel kell szerkesztenünk, egy térképvázlatot kell igazából csinálni, hogy mi ez az útvonal, amit mi meg fogunk repülni. Ezt az útvonalat mindenkinek egy adott idő alatt kell teljesítenie, mivel különböző típusok repülőgépekkel is lehet nevezni, ezért egy olyan sebességet választanak ki a rendezők, amit minden repülőgép képes teljesíteni, ezzel a megadott repülési sebességgel kell végig menni a pályán. Ez azt jelenti, hogy mivel mindenki ugyanazzal a sebességgel megy, és mindenkinek a megadott időben kell átlépni a startpontot, ezért mindenhol másodpercre pontosan kell ott lennie minden versenyzőnek. Magáért a versenyért a pontozás úgy néz ki, hogy egy repülőgép, abban egy pilóta és egy navigátor, tehát kétfős csapatok adnak egy versenyzőt. A versenyzőknek van egy értékelő lapjuk, amivel 1000 ponttal indítanak, és ehhez, vagy ebből levonva büntetőpontok járnak. A büntetőpontok azért járnak az első alapfeladatnál, tehát az útvonal végigrepülésénél, hogyha az ember lassan teljesíti a távot, vagy túl gyorsan, tehát nem a megadott időpontban ér a fordulóponthoz, vagy hogy elvéti a fordulópontot. Ezek a fordulópontok úgy néznek ki, hogy amit kiszerkesztett a feladatlap alapján, a körül a pont körül egy 200 méter sugarú kör, tehát egy 400 méter átmérőjű hengert kell elképzelni, és ebbe a hengerbe kell belerepülni. És ha végigrepüli az ember a feladatot, időben, hibátlanul, akkor igazából a repülési feladatra nem kap levonást. Minden hibáért megadott számú levonás jár, ezt a versenyrendezőség előre publikálja. Ez az alapfeladat. Ezen kívül két feladata van a versenyzőknek, mind a kettőhöz analóg képek tartoznak, két borítéknyi képet kapnak a versenyzők, az egyikbe fordulópontok vannak, a másikban pedig tereptárgyak. A fordulópontokkal az a feladat, hogy amikor az adott fordulópontra érnek, a számozás megvan adva, a képek be vannak számozva, és el kell dönteni a versenyzőknek, hogy a képen látható fordulópont megegyezik-e a valós fordulóponttal. Tehát van egy fordulópontom, amit tudom, hogy egy híd. Megérkezek a hídhoz, látom magam előtt a hidat, előveszem azt a számozású fordulópont képet, és meg kell néznem, hogy az a híd van-e a képen. Mert hogyha nem az a híd van a képen, akkor nekem a megrepült útvonalam végén az értékelő lapon jelölnöm kell, hogy szerintem az a kép az hamis volt, amit adtak. és ezek alapján el kell döntenünk, hogy igaz-e vagy hamis az a fordulópont pakli, amit kaptunk.
És ha rosszul jelölsz, akkor
az... Ha rosszul jelöl az ember, mínusz akkor mínuszpont szintén az összpontszámból vonják le. A másik kupac, amit kapnak a versenyzők, azok terepi objektumok képei, és ezeket a terepi objektumokat a rendezőség előtte végigrepüli az útvonalat, egyrészt, hogy elkészítse ezeket a fotókat, másrészt kiválasztanak terepi objektumokat, amiket meg kell találni menet közben. Ugye ezeket nem ismerjük a helyét, tehát a navigátornak folyamatosan figyelnie kell kifelé a repülőgépből, hogy keresse ezeket az objektumokat. Ezek bárhol lehetnek az egész útvonalon, tehát úgy néz ki ilyenkor a repülőgépnek a belseje, hogy a három alapműszert leszámítva, a repülésből a három alapműszer a sebességmérő, a magasságmérő és a variométer. A variométer az a függőleges sebességet méri, hogy mennyivel süllyed vagy emelkedik a repülőgép. Ezt a három műszert kivéve mindent telerakunk, a műszerfal telerakjuk képekkel, vagy odaragasztjuk, vagy felcsipeszeljük, de az a lényeg, hogy ki van tapétázva a műszerfal belülről a képekre, és folyamatosan figyeljük a tájat, és keressük ezeket az objektumokat. Ha megtalálunk egy objektumot, ami a pakliban benne van, akkor azt be kell jelölni a térképen, mivel utána a feladatlapon van egy rubrika, ahol az objektumok megtalálási helyét kell feltüntetni, úgy, hogy a megelőző forduló ponttól mért távolságát kell megadni. És ennek az eltérése alapján kapjuk a büntető pontokat. Egyrészt, ha nem találja meg az ember a pontot, akkor nagyon-nagyon sok büntetőpont jár. Ha megtalálja, viszont rosszul jelöli be, akkor már kevesebb büntetőpont jár, de még mindig megbüntetik, és akkor szépen minél precízebb és pontosabban sikerül meghatározni az elrejtett objektumok helyét, annál kevesebb pont levonás jár.
És mennyi ilyen objektumot, megkeresendő objektumot kaptok?
Ez mindig versenytől függ. Mi nekünk itt egy órás útvonalunk volt, 5 darab fordulóponttal, és erre az 5 fordulópontra kaptunk 6 objektumot, tehát minden szakaszra jutott egy objektum. De ez nem egyértelmű dolog, tehát nem feltétlen kell a versenyrendezőségnek minden szakaszra rakni objektumot, és lehetnek olyanok is, hogy több objektumot raknak egy szakaszra. És általában ezek minél inkább szivatósabbak. Tehát ez azt jelenti, hogyha 500 méterrel a megtervezett útvonalad mellett repülsz, akkor már pont alattad lesz ez az objektum, és a gép padlóján nem látsz át, szóval magad alatt nem fogod látni, hogy mikor vagy ott. Ugye ez a mikor vagy ott kérdés, ez egy nagy alapja az egész repülésnek, meg főleg ennek a precíziós rallinak, mert mindent az időből tudunk kiszámolni. Tehát ahhoz, hogy mi tudjuk, hogy az adott sebességgel, az adott távolságra mikorra kell odaérnünk, időszámítás. Viszont hogyha látom, hogy már 30 másodperce ott kéne lennünk, akkor nekem szólnom kell a pilótámnak. Ugye neki az az elsődleges feladata, hogy stabil sebességgel, stabil irányon vezesse a repülőgépet, tehát ő precízen repüljön. Én nekem navigátorként pedig az volt a feladatom, hogy precízen adjam neki az utasításokat, hogy hogyan repüljön, hogy a feladat teljesíthető legyen. Tehát ha én látom, hogy késésben vagyunk, akkor nekem ki kell kalkulálnom gyorsan, hogy mennyivel kell növelni a sebességet, hogy a lemaradásunkat a következő szakaszon behozzuk.
És most mondtad, hogy ezeket a terepi objektumokat minél nagyobb pontossággal mondod meg, hogy hol van, annál kevesebb pontot vonnak le, most ez a minél nagyobb pontosság, ez mit jelent?
500 méterenként vonnak le egy pontot.
Uh-huh. Tehát 500 méteres, tehát mondjuk a 300 méter tévedsz, akkor még az maximum pontszám.
Igen, vannak olyan pontok, amikor különböző egymás melletti holtágakból kell kiválasztani, hogy melyik az az adott holtág, amelyik a képen van. Van, amikor halastórendszerből kell kiválasztani, hogy konkrétan melyik halgazdaságra vonatkozik. vagy akár ugyanezt tanyákkal, amikor egy csomó tanya van egymás mellett, és ki kell választani, hogy melyikre vonatkozik. De ezek lehetnek például úgy is elhelyezve, hogyha precízen repülsz az útvonalon, és minden a legnagyobb rendben van, akkor is például egy völgyre mész keresztbe merőlegesen, és a völgynek az egyik oldalán van egy domb. A domb felől érkezel, és például a völgy aljában van egy kis falu, és a falunak a templomtornya az adott pont, amit meg kell találni. Na, az azt jelenti, hogyha 90 csomós sebességgel repülsz, az körülbelül 160 km per óra, 2000 láb magasan, ez egy ilyen standard magasság, amit a repülésben szoktak használni, kisgépes repülésben, akkor konkrétan egy ilyen dombos völgyes területen, egy völgy aljában lévő templomra, arra kb. A domb tető átlépésétől van 3 másodperced, hogy megtaláld. És jól bejelöld, mert utána átrepülted a völgyet, esetleg a völgy másik oldalán is van egy emelkedés, és akkor onnan már nem fogod látni. És ugye azt, hogy milyen messze van, azt abból az egy dologból tudod kiszámolni az előző ponthoz képest, hogy az előző ponti időthöz képest milyen messze jársz időben.
És ez mind on the flow, tehát abban
annyira nem on the flow, a precíziós repülés része, tehát a sebességtartás az ott a fedélzeten, viszont miután leszáll az ember, utána a feladat beadásáig van egy 15 perces korlátja, ahol például a térkép vázlatonra jövő szereplő elemeket javíthatja, esetleg, hogyha például csak az időt írta fel abban a pillanatban, ugye akkor kiszámolhatja az előző ponttól eltelt idő alapján a távolságot, tehát a magának az objektum megtalálási procedúrára arra van egy kis idő kiszámolni utána.
Ezek a terepi objektumok legalább sorba vannak?
Nem. Tehát a papírba betűkkel vannak megjelölve, és utána az adott betűk a feladatlapon sorba vannak, viszont ugye azt kell megmondani, hogy az adott betűvel jelölt kép az melyik fordulópont után következik. Tehát nem feltétlenül az egyes fordulópont után jön az a objektum, hanem össze-vissza.
Szép. Akkor még ez se segít.
Ezek is ugyanúgy ki vannak terítve a műszerfalon, az ablakra felragasztva a mindenhol, ahol csak hely van, és akkor így figyeljük őket folyamatosan.
Milyen térképeket használtok?
Magához, a versenyhez vagy a repüléshez, mert a versenyhez, ahhoz alapból egy 200 000-es méretarányú, egyszerűsített tematikával rendelkező, igazából ez egy régi repülős térkép, amiről a felesleges tematikákat leveszik. És így készül el a verseny térképvázlat, mert ez igazából az útvonal kiszerkesztése után lesz csak versenytérkép. Ezen minimális repülési tematika van, tehát rajta vannak a repterek, rajta vannak a különböző olyan légterek, amelyik veszélyes légtér, tiltott légtér, amiben egyáltalán nem lehet belerepülni, de ezen kívül más tematika nincsen rajta, ami kimondottan repüléshez csatlakozik. Vízrajz van rajta, úthálózat, különböző vonalas elemek, itt főleg a villanyoszlopok, amik nagy segítség a repüléshez, és települések vannak rajta. Szóval nem egy túl tematizált térkép, hanem ennek kimondottan a navigáció a célja.
Ugye mondtad, hogy a repüléshez, vagy a két felhasználási célhoz, a másikhoz mit használtok?
A másikhoz ez egy ICAO szabvány térkép, amin minden repülési tematika rajta van. Tehát ezen az összes fel- és leszálló hely, az összes légtér, ugye nem csak a tiltott légterek és korlátozott légterek, hanem ezen az irányított és nem irányított légterek is rajta vannak. Ugye ez repülés szempontjából az általános repülési térkép, ez az ICAO szabvány.
Alapvetően papír alapú repülést folytattok, vagy van valamilyen digitális segédeszköz, amit használtok?
Alapból a szabály ezt azt mondja ki, hogy az a repülőgép repülhet digitális eszközzel, akinek arra jogosítása van. Tehát ez a repülőgépbe szerelt digitális műszer. Ezen kívül mindenkinek az analóg papír alapú repülés az alapnavigációs eszköz. Viszont bármilyen külső telefonos vagy külső navigációs eszközt lehet használni a versenyen, ott kimondottan csak a papír alapú navigálás, ami megengedett, ez igazából a lényege, mert hogyha most elővenném a telefonomat, azon beállítom a fordulópontokat, akkor az megmondja, hogy mi hol van, mennyi idő, tehát az elvenné magának a navigációs feladatnak a lényegét. Tehát a versenyen csak papír alapú repülés van, az általános repülésben ott pedig alap a papír alapú, viszont ez úgy csapódik le, hogy legtöbbször valamilyen papír, vagy nem papír alapú, hanem telefonos szoftverrel repülünk, mert sokkal részletesebb adatokat ad, sokkal összeszedettebb, tehát csak a fontos információk látszanak rajta, és könnyebben újra tervezhető repülés közben, de a papír az elengedhetetlen. Tehát, hogy egy térkép nem merül le, nem romlik el, nem ázik el, elázni el tud, de nem úgy, mint egy. Amit még papír alapon használunk, és azt is lehet már digitálisan, és ez a digitális, vagy hát inkább geoinformációs repülésnek az egyik nagy kapcsolata, ez a repülés tervezés. Ez azt jelenti, hogy ha én el akarok repülni mondjuk Budapestről a Balatonra, akkor én megcsinálhatom azt, hogy beülök a repülőgépembe, felszállok, beszólok a rádión, hogy felszálltam, és elmegyek Balatonra, és ott leszállok valamelyik balatoni reptéren. Ezt megcsinálhatom. Ennek az a hátránya, veszélye, hogy a légirányítás csak akkor kap rólam információt, amikor történik velem valami. Tehát belépek a frekvenciára, kommunikálok a frekvencián, leszállok. Látnak engem, mert van egy úgymond szekunder radar, ami annyit tesz, hogy kibocsájtanak egy radarjelet, a fedélzeten lévő transponder válaszjeladó ennek a jelnek a hatására kiad egy válaszjelet, amiben a repülőgép adatai vannak, ez általában sebesség, magasság és a repülőnek egy azonosítója. Különböző típusú válaszjeladók különböző dolgokat még pluszban ki tudnak magukról mondani. Viszont a repülés tervezés az azért fontos, mert ha én előre megtervezem az útvonalat, és leadom a repülési tervet az irányításnak, akkor ők előre tudják, hogy érkezni fogok, előre tudják, hogy mit fogok csinálni majd a levegőben, és az egyik és legfontosabb célja annak, hogy repülési tervet adjál le, hogy a kutatásmentés mikor indul el. Tehát, hogyha történik valami esemény velem, megáll a hajtómű, elütök egy madárt, elfogy az üzemanyag, mert elszámoltam, bármi történik, akkor, hogyha nincsen repülési tervem leadva, akkor akár egy óra, de akár 90 perc is eltelhet, mire a bejelentkezésemnek az elmulasztása miatt elkezdődik egy folyamat. Viszont, ha van leadva repülési tervem, és tudják, hogy én nekem mondjuk délután 2-kor meg kell érkeznem Szentkirály szabadjára, mert megyek strandolni, és akkor adtam le a tervet, akkor ha én délután 2-kor leszállok, vagy nem szállok le, de nem érkezek meg a repülőtérre, és én ezt nem jelzem a repülésirányításnak, tehát hogyha mondjuk leszállok és elfelejtem, vagy nem szállok le, mert lezuhantam, és emiatt nem tudok velük kommunikálni, akkor ha fél óra eltelik, egyből rátenyerelnek a nagy piros gombra, száll föl vagy Pápáról, vagy Szolnokról a katonai kutatómentő helikopter, és megindul a mentési folyamat a legutolsó ismert pozíciómra. Tehát maga ez a repülés tervezés, ez ebből a szempontból elengedhetetlen. Na és ennek a digitális, pontosabban a geoinformatikai vonzata, az, hogy hogyan adjuk le ezt a reptervet. Felhívom a tájékoztatót telefonon, és megmondom nekik, hogy repülési tervet szeretnék leadni, és akkor szépen végigkérdezgetnek ilyenekről, hogy repülőgép típusa, mennyi üzemanyag van a fedélzeten, milyen berendezések vannak a fedélzeten, mármint rádiózás szempontból, valami milyen mentő berendezések vannak a fedélzeten, tehát például van egy gumicsónak, vagy mentőmellény, meg ilyenek, de ezeket telefonon szépen végigmondva leadom, és akkor ugyanúgy megkapják az infót. Lehet repülés közben rádión is leadni, ezt nagyon nem kedvelik, mivel ez nekik is rögtöni feladat, és a digitális módszerre pedig megcsinálták a NetBriefing nevű alkalmazást, ez egy online felülete a repülés irányításnak, ahol ilyen repülési terveket lehet leadni. Viszont itt sokkal több mindent le lehet adni, mint amit a többi módszerrel. Tehát itt nem csak azt tudom megadni, hogy elmegyek Budapestről Velencére, aztán Velencéről Szentkirályszabadjára, hogy a fordulópontokat, hanem a magasságváltozásokat, a, például, hogy fel akarok emelkedni magasabbra Velence után, hogy szebb legyen a kilátás, de ezeket mind meg lehet adni. És erről egy ilyen digitális adatbázis épül, amiből ők egy olyan repülési tervet kapnak, amiben sokkal részletesebben benne vannak a dolgok. És ezt ők előre kalkulálják azt is, hogy mi fog történni velem, valamint különböző szoftverekkel, telefonos applikációval lehet követni a repülőket, és a repülők egymáshoz képesti viszonyát is látják ezen, és ez alapján tudnak már előre tájékoztatást adni, hogy hogyan kerüljük el egymást, és ugye ezeket folyamatosan a térben elhelyezik, ezeket a repülőket, így egy nagy folyamatosan változó légközeget, ahol a repülők magák a levegő részei, annak a mozgását tudják már előre kalkulálni, és ezt folyamatosan monitorozni.
Te, mint térképész hallgató, mennyire érzed azt, hogy ez a repülés, illetve a navigáció hozzájárul a te térképolvasási vagy térbeli probléma megoldó képességeidhez?
Teljes mértékben. Tehát, hogy ez nekem nagyon-nagyon sok ilyen tapasztalatot adott a repülés, meg a térbeli elhelyezkedésemmel való feladatokat egészen máshogy látom át. Ennek több ilyen sarkalatos pontja is volt, például amikor először repültem Sármellékről Budapestre, én akkor jöttem rá, hogy milyen pici ez az ország, amikor Székesfehérvárnál jártam, és tiszta időben körbenéztem, és láttam az egész Balatont, délen láttam lent a mecseket, végig a Dunát egészen kb. Mohácstól végig, láttam Budapestet a hatalmas várostömeggel körülötte, és akkor jöttem rá, hogy iszonyat pici ez az ország, és egészen más rálátásom lett például egy átlagos országtematikás térképre, amikor ránéz az ember, miután így szembesült azzal, hogy mekkora is ez az ország, hogy így igazából bármikor ott tudnék lenni a másik felén. Ez volt egy másik ilyen nagy felismerésem. Repültem, ez volt talán az egyik kedvenc útvonalam, amit repültem. Ez úgy nézett ki, hogy Tököli felszállás után, Tököl amúgy a bázis repülőterem, ezt szerintem én nem mondtam, Tököli felszállás után elmentünk Budapestet nyugatról kerülve, elmentünk a Dunakanyarhoz, onnan végigrepültünk Gyöngyös felé, vagy a Gyöngyös felé indultunk, aztán északnak fordultunk, körberepültük a Mátrát északról, lejöttünk Egernél, Egertől lementünk a Tiszatóig, a Tiszatónál megfordulva végigrepültünk az Alföldön, kicsit délfelé elmentünk majdnem Szolnok irányába, majd utána Cegléd-Dabas vonalból mentünk vissza Tökörre. Ez egy nagyon szép túra volt, nagyon szép dolgokat láttam, és így nem is gondoltam bele, hogy ez így mekkora távolság. Tehát, hogyha ezt autóval akarnám így összekötni, ez legalább egy napos túra, de szerintem még több is lehet. És ezt 3 óra alatt körbe repültük.
De milyen sebességgel?
Ezzel a 90 csomóval. Igen. De hát, hogy így rájöttem, hogy így ezek nincsenek is olyan messze egymástól, csak valahogy, a földi léptékekkel, tehát a földhöz ragadt gondolkodással nézve nagy távolságok ezek. Ja, és a másik, amit pedig Zentai professzor úr szokott emlegetni, hogy nincsenek fölírva a nevek. Tehát, hogy ő mesélte mindig azt, hogy Salgótarján felett többször elrepült, amikor utazott külföldre, és csak sokadik alkalomra jött rá, hogy ez szülővárosa. Ez nekem is egy kicsit megdöbbenés volt, amikor az első ilyen navigációs útvonalat repültem, hogy nagyon szép kis térképvázlatot rajzoltam magamnak, hogy tudjam majd, hogy merre kell repülni, szépen felrajzoltam az utakat, fontosabb településeket, amik fölött kell repülnem, és repültem, és nem. És az első település fölött úgy átmentem, hogy már túl voltam rajta, amikor elkezdtem gondolkodni, hogy ezt most hogy hívták ezt a települést, mert hogy én úgy jegyeztem meg, hogy majd jön a valamelyik település, majd jön Ercsi, majd jön Szabadbattyány, és nem. Fateromnak van egy jó sztoria, hogy ugye harci helikopter pilóta volt, ők egyszer eltévedtek. Somogyban repültek, párhuzamos völgyek, egy völgy elodén mentek. És annyira nem jöttek ki sorba a faluk, amiket ők számoltak, de ők meg tudták helikopterrel csinálni azt, hogy lelassítottak, meglebegtek a vasútállomás mellett, mert a vasútállomás a szép nagy betűkkel ki volt írva a településtábla, és akkor már tudták, hogy hol vannak. De ezt repülővel nem lehet megcsinálni, hanem ismerni kell. Meg kell ismerni az adott településeket, legalább formáról, de nem is a forma inkább a nagyon jellegzetes, hanem a ki meg bevezető utaknak a száma, meg az iránya, meg a templomok. Azok nagyon jól látszódnak felülről, tehát ezek alapján például, hogy melyik végén van a templom a falunak, lehet megmondani, hogy hol van az ember. És ennek a gondolkodásnak a felvétele, hát nekem egyszerű volt, mert én alapból érdeklődtem, meg úgy gondolom, hogy jó térlátásom is van, de ez nem mindenkinek jön egyből.
Visszatérve a versenyre, ugye te navigátorként azért elég szorosan együtt kell dolgozzál a pilótával. Hogyan kommunikáltok menet közben?
Magán a repülőgépen belül is van folyamatos rádiókapcsolat, tehát mind a kettőnknek a fején van füles, és tudunk egymással beszélni. Viszont a verseny közben ugye ő arra koncentrál, hogy precízen repüljön, én arra koncentrálok, hogy megtaláljam a navigációs pontokat, és teljesítsem a feladatokat. És eközben a navigátornak, ugye, amint mondtam már, hogy kell különböző utasításokat adnom. Legtöbbször, hogyha például olyan van, hogy elkezdünk eltérni a sebességtől, elkezdünk eltérni a magasságtól, akkor nem fogom neki kifejteni szép körmondatokban, hogy legyen oly szíves. Általában először csak szoktam mutatni a sebességmérőt, amiből ő egyből tudja, hogy valami eltérés van, és változtatni kell valamin, hogy visszatérjünk a normál értékhez. Ha ez sem megy, akkor ugye rászólok. Egyszer-egyszer volt olyan szituáció, ahol például elcsúsztunk egy kicsit a kijelölt útvonaltól, emiatt nem voltam biztos benne, hogy az adott objektum, amit le kellett volna vadásznunk, hogy az-e, amire én gondolok. Akkor megkértem, hogy adja át egy kicsit a repülőgépet, hogy a saját üléspozíciómból úgy tudjam bedönteni, megfordítani a gépet, hogy én jobban rálássak az adott objektumra. Tehát én is bele tudok nyúlni, de legtöbbször inkább csak a kommunikációval vagy az indikációval jeleztem neki, hogy mit is kéne másképp csinálnia.
Mesélj már egy kicsit a versenyről. Merre repültetek, milyen jellegű pontokat kellett megkeresnetek, stb. Milyen eredményt értetek el pontszámban kifejezve, amit úgy gondolsz, hogy megosztanál velünk?
Magának a versenynek a bázisa az Maklár repülőtér volt, ez amúgy az iskolának is a fő központja, Eger és a M3-as között félúton kb. Itt volt a bázis repülőtér, tehát ide le kellett nekünk repülni előző nap, és a kétnapos volt amúgy maga a verseny, mind a két nap egy-egy feladat volt, amit meg kellett repülni, és ez úgy néz ki, ezeknek a feladatoknak az útvonala, meg a lereplése, hogy magát az útvonalat nem ismerjük, ezt már elmeséltem, hogy hogyan áll elő, viszont a verseny megnyitója után az első csapat megkapja a borítékát. Ugye ebben a lezárt borítékban vannak a képek, térképvázlat, feladatlap, minden. Ezt ki kell dolgozni, ahogy mondtam, és megvan adva egy indulási idő. Minden versenyző eltolva időben való eltolással indul, pont azért, hogy egyrészt ne találkozzanak össze az útvonalon, mindenki ugyanazt az útvonalat repüli, ez így fair, hogy ne találkozzanak össze még véletlenül se, van ez az időbeli eltolás. Nekünk egy olyan útvonalunk volt, hogy ez a második napi útvonal, az első nap egy rövidebb volt, az inkább ilyen bemelegítő jellegű volt, a második az úgy nézett ki, hogy Maklárból felszálltunk, onnan kb. 10 percre van, hanem 5 percre van Füzesabony. Füzesabonynál az egyik körforgalom volt a startpont, tehát ezt kellett a megadott időben átrepülni, aztán a következő erdőtelek volt, utána erdőtelek után volt egy útkereszteződés a Tiszató és Mezőkövest között kb. Ez semmelyik nagy település, hát egy kis faluhoz vezet be, de tehát maga a kereszteződés volt a fordulópont, utána átrepültünk Tiszafüredre, aztán Tiszacsegére, Tiszacsege után az M3-as és az M30-as autópálya csomópontja volt a következő fordulópont, és onnan pedig visszarepültünk, Mezőkövestől észak-nyugatra volt szintén egy útkereszteződés. Ez volt a lerepülendő távunk. Ugye miután megcsináltuk a feladatokat, leszállás után megkaptuk a feladatlapot. A feladatlap az úgy néz ki, hogy van rajta egy három részre van osztva. Az első részben az van, arra vonják le a pontokat, ugye a 100 vagy az 1000 pontos induló pontszámból a forduló pontok megfogására és annak hiányára történő pontlevonás van. Itt 70 pontlevonás jár, hogyha eltévesztettük a forduló pontot. Utána az időbeli késésre vannak a pontlevonások, ugye itt minden pontnál az adott ponthoz érkezési időtől való eltérésért járnak a pontlevonások, és utána az utolsó szegmensben vannak ugye a feladatok, itt megvan adva a fordulópontok számozása, és ahogy már említettem, be kell jelölni, hogy a fénykép alapján igaz volt-e, vagy hamis volt-e a megadott kép, utána az útvonalfotók, tehát magák a megfogandó objektumok, azoknak van egy feladatmező része, ahol meg kell adni, hogy ugye az adott pontot melyik fordulópont előtt láttuk, és hogy milyen távolságban láttuk az előző fordulóponttól, és itt ez az 500 méteres hiba határ van, tehát 500 méterenként jár a plusz-minusz pont.
És hát elsők lettetek.
És igen, hát elsők lettünk összesítésben is, és mind a két napot is megnyertük, tehát már első nap a rövid feladatnál vezettünk, mégpedig annyival vezettünk, hogyha a második nap csak egy nagyon átlagos pontszámot hoztunk volna, akkor is megtartottuk volna az első helyünket, de a második napi feladatot is megnyertük, szóval így összegészében egyértelműen megnyertük a első Roger kupát.
Mik a terveid? Akár a repüléssel, akár a versenyzéssel, akár ennek a, mondjuk úgy, hogy a tanulmányaiddal való összehangolásával, merre felé tekintesz?
Hát a repülésnél most ugye a következő irány az az, hogy nagygépes pilóta vagy kisgépes pilóta lesz az ember. Én most ebben a fázisban vagyok. Én az utasszállító per teherszállító nagygépes repülés az engem annyira nem vonz. Tehát jobban vonz a kisgépes repülés, utasrepültetés, ejtőernyősök felvitele, ejtőernyős dobás, ilyen kisgépes repülés az, ami jobban érdekel engem. Akár, hogyha szakmáról beszélünk, a kisgépes repülőgépes felvételezés, légifotózás, lidar felvételkészítés, ezek az irányok is érdekelnek. A honvédségnél is, de több magyar vállalatnál van ilyen irányú további lehetőség. Szóval ezek most, amik így irányba vannak.
Versenyezni szeretnél?
A versenyzés az most még nem tudom, hogy igazából, hogy nagyon tetszett elsőre ez a verseny, és még biztos vagyok benne, hogy több versenyre is el fogok menni. Viszont már kerestek, mármint a maga a a repülős iskola is beszéltem velük, hogy akár a másik oldalról megközelítve a versenyzést, tehát a rendezői oldalról is lehet, hogy érdekelne, mivel azért ezeknek a feladatoknak a kitalálása, ehhez azért térképészeti meglátás azért bőven kell, hogy olyan feladatot lehessen tervezni, amiben tényleg van kihívás, de mégsem egy lehetetlen küldetés.
Hát nagyon köszönöm, Zsombor, hogy elrepítettél bennünket a repülő versenyzésnek a világába, mert egyébként én biztos nem, de szerintem sokan vagyunk úgy a hallgatók között is, hogy nem gondoltuk volna, hogy térképi ismerettel, térképész hallgatóként, vagy majd megelőlegezve neked jövendőbeli térképészként, az ember ilyen körülmények között is meg tudja mutatni a térbeli tájékozódás és térképolvasási képességeit. Úgy gondolom, hogy a hallgatók is sokat profitálhattak ebből a beszélgetésből. Hát sok szerencsét kívánok neked a tanulmányaidhoz, és hát mármint az egyetemi tanulmányaidhoz és a repülős tanulmányaidhoz is, és kívánom, hogy találd meg az egyensúlyt, meg így a kapcsolódási pontokat a repülés és az egyetem között a későbbiekben.
Köszönöm szépen a meghívást és a jó kívánságokat, én is örültem, hogy részt vehettem ezen a beszélgetésen.